Lecser Tamás, az ING Bank olaj- és gázipari elemzője, az Aréna mai vendége, legalábbis a műsor második felében. Ugye a beszélgetést, a mai műsort egy interjúval kezdtük, amely Mosonyi Györgyel, a MOL vezérigazgatójával készült, és arról szólt ez a beszélgetés, hogy milyen kihívások előtt áll a világ energiaipara, leginkább a fosszilis energiaipar. Ugye Mosonyi Györgyel is beszélgetünk arról, hogy vajon az olajipar, tehát az az ipar, amely ma alapvetően meghatározza és kiszolgálja a világ energiaiparát, az mennyire van felkészülve, mennyire látszik, hogy készülne arra a váltásra, vagy arra az átmeneti időszakra, ami előtt állunk?
Én azt gondolom, hogy az olajipari cégek elég jól felismerték a mélyben lévő trendeket, próbálnak erre a kihívásra készülni. Egyrészt próbálják a beruházásaikat olyan módon növelni, hogy a rövid távú kínai és indiai keresletet kielégítsék. Itt elsősorban kitermelő kapacitásokra kell gondolni. Másrészt gondolkodnak alternatívákban is. Elsősorban arra gondolok, amire Mosonyi úr is utalt, hogy az olajipari cégek egyre inkább energetikai cégekké alakulnak át. Próbálnak az olajiparból átkerülni az elektromos iparba, illetve próbálnak egyéb források és egyéb energiahordozók felé nyitni, tehát mindenképpen ők készülnek erre a folyamatra.
Számunkra egyébként ön szerint mi a legnagyobb kihívás? Az, hogy egyszer csak eljön egy kor, amikor nincs szükség ilyen mennyiségű kőolajra és földgázra, vagy valami egészen más?
Valószínűleg tartom azt, hogy ők úgy vélik és úgy gondolják, hogy egy hirtelen technológiai váltás jelentősen lecsökkentheti a keresletet a kőolaj és a földgáz iránt. Itt elsősorban a tárolás, ami szerintem egy kulcskérdés. Az elektromos áram lényegesen jobb meghajtást biztosít ugyanis, mint a belső égésű motor. Abban az esetben, ha hatékony tárolást sikerülne találni az elektromos áramnak, az valószínűleg drasztikus csökkenést okozna a világ kőolaj és földgáz igényében, elsősorban egyébként a kőolajéban, hiszen a kőolajnak a fő felhasználási területe a szállítás, illetve a belső égésű motorok. Azt gondolom, hogy ha ők úgy gondolják és úgy látják, hogy ez a technológiai váltás bekövetkezik, a számukra súlyos következményekkel járhat, valószínűleg erre készülnek.
Ugye azt mondta még a rövid szünet előtt, hogy azok a trendek, amelyek mondjuk 5-10 évre jellemzőek lehetnek a szénhidrogéniparban, ezek viszonylag jól modellezhetők. Modellezhető az, hogy ez a technológiai váltás, tehát az, hogy a villamosenergiát milyen technológiával tudjuk viszonylag egyszerűen és olcsón tárolni, ez mennyire lehet közel vagy távol?
Ezt nagyon nehéz megjósolni. Gyakorlatilag hetente jönnek ki hírek arról, hogy milyen új technológiai megoldások vannak, hogy ezek közül melyik lehet a nyerő. Ezt most még nem lehet megmondani. Gyakorlatilag minden, gyakorlatilag nagyon sok irány van, amely alapján elindulnak a szakértők. Hogy ebből igazából melyik lesz az, ami költséghatékonyan is megoldást jelent az elektromos áram tárolására, ezt ma még nem lehet megmondani. Én el tudom képzelni azt, hogy viszonylag hirtelen és gyors változás következik itt be.
Vannak ennek jelei? Tehát vannak olyan kísérleti projektek, vannak olyan technológiai tesztek, amelyek azt jelzik, hogy küszöbön van ennek a megoldása? Vannak olyan területek, ahol mondjuk a megújuló forrásoknak a felhasználását már segítik ilyen tárolós megoldások?
Igen, létezik nagyon sokféle megoldás. Gyakorlatilag egyrészt a hagyományos litium-ionos megoldásokkal is próbálkoznak, illetve próbálkoznak egészen hajmeresztő dolgokkal is a szakértők. Például a sűrített levegő az egyik ilyen lehetséges út, de beszélhetünk hidrogéntárolásról, vagy akár a hagyományos módszerekkel is, például víz felpumpálásával történő energiatárolásról is. Nagyon sok megoldás van, igazából az nem látszik, hogy melyik lesz ezek közül az, amely költségben is hatékony, és melyik lesz az, amely ennek hatására igen gyorsan elterjedhet ma a világban.
Az olajcégek részvényeinek az árában egyébként érzékelhető az ez a fajta kockázat, hogy itt bármikor történhet egy változás?
Én azt gondolom, hogy a befektetők horizontja nagyon ritkán ér el az 5-10 évet, úgyhogy a részvények árazása sokkal inkább tükrözi azokat a várakozásokat, ami az olajár, illetve a finomítói környezet változásában gondolnak a befektetők. Tehát semmiképpen sem semmiképpen sem található meg a részvényárakba ezek a változások. Vannak természetesen olyan társaságok, elsősorban az Egyesült Államokban próbálnak tőkéhez jutni, amelyek ezeket a már említett tárolási megoldásokat biztosítják, illetve ezeket kísérletezik ki. Én azt gondolom, hogy akik hisznek ebbe a tárolási megoldásokba, illetve hisznek abba, hogy sikerült technológiailag áttörést elérni, azok elsősorban ezeket a részvényeket vásárolják.
Hogyha a kockázatokkal nem is számolnak ilyen időtávban a befektetők vagy az elemzők sem, akkor nézzük másként, azok a társaságok, amelyek jelentős erőforrásokat áldoznak, most olajipari cégekre gondolok, mondjuk a megújuló forrásoknak a kutatására, akár a nevükben is megjelenítik ezt, ugye a British Petrol a klasszikus példa, amelyik ugye Beyond Petroleumra változtatta a nevét. Tehát ahol ezek megjelennek, ott ezt honorálják valahogy a piacok, tehát számolnak azzal, hogy ez a cég valóban gondol arra, hogy hosszú távon hogy tud életben maradni és nyereséges maradni?
Én azt gondolom, hogy a befektetők ilyen hosszú távra nem gondolkodnak. Ez inkább egyfajta image javítása a cégek részéről, legalábbis a befektetők szemében erről van szó. A reálisan ugyanis a fosszilis energiahordozók lecserélésére egyelőre rövid távon nincs esély. Ennek hatására úgy gondolják a befektetők, hogy ez nagyon szép, amit a cég tesz, de még szívesebben látnák azt, hogyha a társaság nagyobb volumenű fosszilis terméket állítana elő, vagy más módon például a finomítás révén növelni a nyereségét.
Ugye most mondjuk György arról beszélt műsorunk első felében, hogy egyelőre az a közel-keleti forradalmi hullám miatt nem kell egy újabb olajválságtól tartanunk. Az árakban, a különböző elemző intézeteknek az elemzéseiben ugyanez látszik? Tehát valóban nem tart a világpiac attól, hogy egy újabb olajválság kialakulhat?
Nagyon széles jelenleg az a spektrum, amelyben az elemzők az olajárat várják a következő év, illetve évek során. Ennek az az oka, hogy az elmúlt 3-4 év nagyon jelentős ugrást hozott lefele, illetve fölfele is a keresletben. Gyakorlatilag a tavalyi év az elmúlt 20 év legnagyobb olajkereslet növekedését hozta. Ellenben 2009 az elmúlt 20 év legnagyobb kereslet csökkenését eredményezte. Tehát abban az esetben, ha ez a kereslet növekedés fennmarad, akkor valószínűleg azok a jóslatok válnak valóra, amelyek a magasabb olajárat becsülik. Abban az esetben azonban, ha a világgazdasági növekedésben lesz egy újabb megtorpanás, akkor lényegesen alacsonyabb rövid távú olajára számíthatunk. Ehhez még hozzájárul egyébként az is, hogy jelenleg a kereslet kínálat nagyon szoros. Ez azt jelenti, hogy a kínálati oldalon mindössze 3-4 millió hordónyi napi szabad kapacitás van, tehát ha a gyors kereslet növekedés fennmarad rövid távon, akkor ez a szabad kapacitás hamar eltűnhet, és elindulhat egyfajta harc, egyfajta csörte az olajért, ami mindenképpen magasabb árakat eredményez.
Itt változatlanul elsősorban Kínára kell figyelniük az elemzőknek és a felhasználóknak, amikor ezt próbálják prognosztizálni?
Gyakorlatilag a kereslet növekedésnek több mint a fele Kína és India. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kínai és az indiai emberek ugyanolyan módon szeretnének élni és fogyasztani, mint a nyugati társadalmak. Lényegesen alacsonyabb fogyasztási szint van ezekben az országokban. Csak egy példát mondjak, autóhasználatban még 20-30 autó jut 1000 emberre Kínában, még ennél kevesebb jut Indiában. Nyugat-Európában ez a szám olyan 5-600 körül van.
Elképzelhetőnek tartja egyébként, amit energiaipari elemzők néha megemlítenek, hogy esetleg Kína és India átugorja mondjuk azt a fejlődést, amit mondjuk a nyugat-európai vagy az amerikai autóipar és az olajvilág átélt, és egyszerűen csak majd valamilyen megújuló forrással fognak közlekedni tömegében, akár elektromos meghajtással, akár valamilyen energiacellával vagy más megoldással.
Mivel ők nem építették ki azt az infrastruktúrát, mint amit a nyugati társadalmak már megtettek, valószínűleg, ha rövid távon sikerül egy technológiai megoldást találni a már említett tárolásra, abban az esetben én azt gondolom, hogy ők valóban egy ugrással tudnak előrelépni, tehát megspórolhatják ennek az infrastruktúrának a kiépítését. Úgyhogy ez a fajta technológiai kihívás, illetve a technológiai keresés, ami elsősorban az elektromos energia megfelelő tárolására irányul, ez nagyon komoly lendületet adhat ezeknek a fejlődőbe lévő társadalmaknak. Úgyhogy igen, a válaszom az, hogy valóban ők képesek lehetnek egy nagyobb ugrásra, ehhez mindenképpen kellene a megfelelő technológia is.
Hogy látja, hogy ha már itt ugye Ázsiáról beszéltünk, akkor a Japánban történt földrengés és szökőár után a Fukushima erőműben történtek, és általában ennek nyomán a nukleáris energiahasználattal kapcsolatos viták, azok keltettek-e komoly feszültséget a világolajpiacán, szénhidrogén piacán?
Feltétlenül volt ezeknek hatásuk. Érdekes módon a kőolajpiacra a hatás vegyes volt, ugyanis egyik oldalról a természeti katasztrófa jelentős termelési kapacitást érintett, tehát ezeknek a termelői kapacitásoknak az energiaigénye csökkent. Másik oldalról viszont számítottak arra a piaci szereplők, és számítanak arra most is, hogy a megsérült atomerőművek helyébe Japán foszilis energiát fog vásárolni. Ez elsősorban cseppfolyós földgázt jelent, kisebb részben fűtőolajat, illetve dízelolajat. Tehát ez a hatás inkább erősítette a várakozásokat a keresletre. Összességében azt lehet mondani, hogy semleges volt a hatása a kőolajpiacra. Ha a földgázpiacot nézzük, egyébként ott inkább pozitív hatása volt a fejleményeknek, ugyanis lényegesen nagyobb mértékben hat a fukushimai atomerőmű okozta csapás a japán energiatermelésre a cseppfolyós földgáz keresletére, mint sem az a hatás, hogy mennyivel csökken a gyakorlatilag a kőolaj iránti kereslet a természeti katasztrófa miatt.
Mosonyi Györgytől is megkérdeztem, és kíváncsi vagyok az ön véleményére is, hogy a közel-keleti térségben tapasztalható forradalmi hullám, ugye ezt részben már emlegettük, ez hosszabb távon lehet-e hatással a világolajiparára? Tehát nem 2011-ben, hanem mondjuk 2020-ban. Tehát kialakulhat-e egy olyan helyzet, amely érdemben befolyásolja a világolajiparának a működését?
Mindenképpen hat ez az eseménysor a világ kőolajiparára. Rövid távon, ezt ugye már említettük, és hosszabb távon is. Igyekeznek gyakorlatilag az országok olyan forrásokat találni, amelyek politikailag megbízható helyekről származnak. Én azt látom itt a közel-keleti térségben, hogy ezen országok gazdasági fejlettsége és politikai berendezkedése nincs egymással összhangban. Valószínűleg az lenne a világ számára egy megfelelő fejlődés, egy megfelelő előrehaladás, hogyha az itt levő politikai rendszerek békés módon, olyan módon, és olyan irányba változnának, ami lényegében a megfelelővé teszi a politikai berendezkedést az emberek anyagi jólétével.
Lehet egyébként, vagy kell egyébként ön szerint más nagy olajtermelő országokban hasonló, hanem is ilyen súlyú, de politikai, esetleg polgárháborúhoz vezető feszültségekkel számolni? Ezt azért kérdezem, mert vannak olyan politikai jellegű elemzések, amelyek azt mutatják, hogy a nagy olajtermelő országok szinte mindegyikében hasonló demokrácia deficit van, hasonló élelmiszerárrobbanás volt. Tehát nagyjából ugyanazokat a problémákat fel lehet sorolni Venezuelában ugyanúgy, mint ahogy mondjuk igaz Líbiában vagy Egyiptomban.
Én azt gondolom, bár nem vagyok én se politikai szakértő, hogy egész rövid távon valószínűleg nem lesznek további feszültségek, illetve további olyan zavargások, amelyek a kőolaj kitermelés csökkenéséhez vezetnének. Viszont azon komolyan el kéne gondolkodni ezeknek az országoknak, hogy a most kapott haladékot mire használják. Tehát ha el tudnak intani egy komolyabb belső reformot, akkor el tudják azt kerülni, hogy mondjuk egy 3-4-5 év múlva ezek a feszültségek újra kiéleződjenek, és akkor ezek a feszültségek okozzanak egy jelentősebb politikai változást. Egyébként itt a legfontosabb két ország az Szaúd-Arábia, illetve Irán. Mindkét ország lényegesen nagyobb termelő, mint Líbia a kőolajpiacon. Ha bármifajta feszültség keletkezik ennél a két országnál, akkor a már említett 3-4 millió hordónyi szabad kapacitás pillanatok alatt eltűnhet a piacról, és egy jelentős olajár sok elé néz a világ.
Egyébként ön szerint a legnagyobb felhasználók, tehát mondjuk az Egyesült Államok, vagy akár Kína is, de mondjuk Európa, hogyha mondjuk egy egységes térségként nézzük, akkor milyen lépéseket tesz, van-e érdemi mozgástere, hogy próbálja csökkenteni akár az ármozgással kapcsolatos kockázatait, akár az ellátásbiztonsági kockázatait?
Próbálkoznak mindenhol az ellátásbiztonság javításával. Lényegében a 70-es évek olajválságait követően a nagy nyugati társadalmak jelentős tartalékokat halmoztak fel. Kínára is egyébként jellemző volt az elmúlt 5 évben, hogy stratégiai olajkészletet halmozott fel. Tehát egy rövid távú olajár robbanásra, illetve olajhiányra fel vannak készülve ezek az országok. Nem lehet azonban kiküszöbölni ezt a hatást, hogyha ez tartós. Tehát, hogyha mondjuk az olaj 90 napnál hosszabb ideig hiányzik a piacról, azt gondolom, hogy erre egyelőre nincs felkészülve a világ. Vannak egyébként más jellegű tervek is, hadd említsek egyet, ez az Egyesült Államokból van, az úgynevezett Pecan terv, amely például arra gondol, hogy miként lehetne földgázra átalakítani az amerikai szállítási ipart, illetve magát az autóipart is. Azt gondolom, hogy egyelőre ezek a tervek nem fognak megvalósulni, ha azonban jelentős mértékben elszakad egymástól a kőolaj és a földgáz ára, amire egyébként az Egyesült Államokban már van példa, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen reakció is be fog következni például az Egyesült Államokban.
A földgáz kevésbé tűnik konfliktusos terméknek, vagy kockázatos terméknek, mint a kőolaj?
Gyakorlatilag a két termék közül jellemző az, hogy a kőolajból az olcsó kőolaj elfogyóban van, tehát drágán van kőolaj is bőven, és a kőolajra jellemző a jobban az, hogy sokkal, tehát főleg az olcsó kőolaj olyan helyeken van, amelyek politikailag kockázatosak. A földgáz esetében lényegesen jobb a helyzet, nagyobb a kínálat, és az új meglevő termelési technológiák hatására lényegesen több földgázt tudnak kitermelni, tehát azt lehet mondani, hogy földgázból lényegesen jobb a helyzet, itt nem kell olyan mértékű problémákkal megküzdeni, mint a kőolajpiacon.
Gyorsan tegyünk egy kis kitérőt. Elképzelhető, hogy ez a jelenlegi helyzet ösztönzést adhat arra a régi-régi tervre vagy gondolatra, hogy az olaj és a földgáz jegyzése elváljon egymástól? És legyen egy önálló világpiaci földgázár, vagy legalábbis néhány árcentrum kialakuljon?
Egyre inkább befele halad a világ. Ha megnézzük az Egyesült Államok piacát, így gyakorlatilag ez be is következett. A kőolajár ugye gyakorlatilag a válság előtti szinten van most. A földgázár viszont a válság előtti szint egyharmadán áll. Azzal, hogy a cseppfolyósított földgáz előállítási költsége csökken, tehát hatékonyabb technológiának köszönhetően, illetve amiatt is, hogy a termék ára nő, gyakorlatilag a cseppfolyós földgáz egyre inkább egy olyan szerepet játszik a világban, hogy az egyes földrészek közötti árkülönbségek csökkentése felé hat. Tehát ahol bőven van földgáz és olcsó a termelés, onnan el lehet vinni hajón, cseppfolyós formában olyan helyre is a földgázt, ahol drága és kevés van belőle. Lényegében ez ennek a hatásnak köszönhetően egyre inkább arról lehet beszélni, hogy a két termék ára kezd elszakadni egymástól. Európában egyébként, Európa nyugati felén is már ez az elszakadás részben bekövetkezett. Közép-Kelet-Európában, ahol egy nagy orosz cég a fő ellátó, itt még mindig jellemző az, hogy a két termék egymáshoz van kötve. Vannak egyébként arra mutató kísérletek, hogy itt is elváljon egymástól a földgáz és a kőolaj ára.
Ahogy a földgázpiacot segíthetik azok a feszültségek, amelyek a kőolaj világpiacán kialakultak vagy kialakulhatnak, más egyéb alternatív energiaforrásokat is segíthet? Tehát mondjuk a napenergia felhasználástól a szélenergiáig vagy a hullámenergiáig, ezeknek is adhat egyfajta ösztönzést az, ami most történik vagy mostanában történik a világpiacon?
Gyakorlatilag igen. Ha növekszik a fosszilis anyagok, tehát a földgáz és a kőolaj ára, abban az esetben mindenképpen az alternatívák megtérülése jelentősen javulni fog. Én az alternatívákkal kapcsolatban, amit leginkább kiemelnék, már említettem, mindenképpen a tárolás, ami egy jelentős lökést adna ehhez. Gyakorlatilag vannak már olyan helyek a Földön, például Japán, illetve Kalifornia, ahol a napkollektorokból előállított elektromos áram ára lényegében megegyezik azzal az áram árral, amit mondjuk a földgáz elégetésével érnek el. A másik oldalról, ami az alternatívákat érinti, én azt gondolom, hogy a már említett második generációs bioüzemanyagok lehetnek komoly, vagy hozhatnak komoly áttörést. Itt elsősorban az energiafűre kell gondolni, de nagyon komoly kísérletek vannak például a petroalga felhasználására, illetve hadd említsek meg még egy amerikai cégnek a nevét, aki nekem különösen tetszik, mint ötlet. Nevük az, hogy Jules Enterprise. Ők például egy génmódosított E. coli baktérium segítségével fotoszintézist hoznak létre. Lényegében napfény és széndioxid segítségével etilalkoholt állítanak elő, amit aztán egyéb baktériumokkal hosszabb szénláncú molekulákká lehet alakítani. Ezek kicsit sci-fi kategóriának tűnnek, azonban ma még igen. Azonban a cégnek állítása szerint már a mai technológiával is mondjuk az amerikai Nevada megye egy tizedét lefedve annyi energiát tudnának előállítani, ami lényegében az egész Egyesült Államok energiaigényét fedezné, beleértve az autózástól kezdve egészen az áramtermelésen át a repülésig. Tehát kíváncsian várom, hogy ezek vajon sikeres kísérletek lesznek-e.
Ezek a fejlesztések, illetve azok a kényszerek, vagy azok a problémák, amelyeket meg kell oldaniuk a világ nagy fogyasztóinak, ön szerint a szabályozásban meg fognak-e jelenni? Tehát most arra gondolok, hogy az Európai Uniónak van egy nagyon komoly elkötelezettsége, hogy az energiahatékonyság javítására és a megújuló források felhasználására vonatkozóan. Ezek változhatnak ezek az irányok bármilyen formában az olajiparon lát, a világ, az olajvilágpiacon látható problémákkal összefüggésben és a technológiai fejlesztésekkel összefüggésben?
Mindenképpen, hogyha egy komoly technológiai átalakítás és találmány teret nyer, az mindenképpen a szabályozás változását fogja majd magával hozni. Ugye már említettük azt, hogy Kína és India olyan módon akar fogyasztani és élni, mint a nyugati ember. Ennek ugye két komoly korlátja van. Egyrészt, amit már említettünk, az, hogy ehhez nincsen elegendő olcsó fosszilis energia. Másik probléma mindenképpen az, hogy a fosszilis energia elégetésével széndioxid keletkezik, és hát ha Kína és India is olyan mértékben fogyasztja ezeket az anyagokat, mint a nyugati világ, akkor képetesen szólva felforraljuk a földünket. Úgyhogy mindenképpen kellene egy komoly technológiai áttörés ahhoz, hogy ezek a dolgok ne következzenek be, és ezekhez a technológiai áttörésekhez valószínűleg egy új szabályozás is majd kapcsolódni fog. Én azt gondolom, hogy rövid távon egyébként azzal együtt, hogy emelkedni fognak a fosszilis üzemanyagok és fosszilis anyagok árai, nem válható jelentős változás a mostani szabályozási környezetben.
Lecsér Tamást, az ING Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy válaszoltak kérdéseinkre.
Köszönöm szépen én is.